Van egy-kettő új is benne, de mit szóltok egy ilyenhez? Emlékeztek rá, Balatonszert? Ez kinek volt a kedvencem? Na, melyik kötöknek? Most is, igen? Na? Tessék! Van itt még Balázs bácsinak egy-két. Sportszelem. Ó, Kareszkám, az dicsőítés alatt nem integettél ennyire. Ugye, ugye, hogy éneklünk Jézusnak egy semmi, ó, Jézus, semmi ilyesmi, de ez sportszelet egyből, ó. Kareszkám. Szívesen. Na, mit szóltok? Egy kis szerencsét hozó lottószelet? Lottószeletre emlékszik valaki? Ki szerette? Ez diós, igen, tényleg diós. Ki ez, aki szerette, vagy szeretné? Aha. Tessék! Na, itt jönnek a vaskosabb falatok. Az imádat elindult a harmadik sorban is. Tessék! Jó, itt van, jó kis magyaró benne, meg minden. És a kedvencem. Gyere, pályáztok. De nem véletlen mondtam, hogy a kedvencem. Tessék! Na, jók ezek a csokik, nincs több sajnos. Majd többiek megkínálják. Van a szürkéveges hipom, nem kell? Az is 80-as évek. Tényleg, tuti frutti, Dunakavics, meg egyéb nyalánkság. Na, tehát mi köze ennek a mai üzenethez? Hát van köze, másképp nem csinálnák ilyeneket. És pedig az, hogy itt vannak ezek a csokik, ugye mind csoki, ugye? Mind csoki. Bár különböző ízesítése van, meg különbözőképpen vannak rétegelve, vagy különbözőképpen rakják össze ezeket, de ha megnézed, ha összehasonlítod az összetevőit, akkor lényegében kb. 98%-ban ugyanaz van benne. Csak másképp vannak előállítva benne dolgok, vagy másképp rakják össze a különböző részeket, nem értek hozzá annyira, de ha megnézed az összetevőket, akkor tényleg, tehát kakaó, cukor, az cukorban nagyon sok van, és mi egymás, tehát. Na, de hogy nagyon hasonlítanak a csokik ránk. Tehát ezek a csokik különböző csomagolásúak voltak, különböző formátumúak, különböző ízesítésűek, de belül, tehát az összetevőiben ugyanazok. És mi emberek is ugyanilyenek vagyunk. Hát különböző csomagolás van rajtunk, ugye? Körbenézel, nincs két egyforma ember, most nem csak a ruhával kapcsolatosan, hanem amúgy. Amúgy. És tehát különbözőképpen nézünk ki, különböző módokon viselkedünk, különböző személyiségek vagyunk, de lényegünkben bent a belsőnk az igazából az ugyanaz. Ugyanaz. Persze valaki szereti a vega étrendet. Kezdek is szereti a vega étrendet. Hát, nem megyek veletek bulizni. Kevés hús marad akkor. Én örülök a vegetáriánusoknak, csak azért, mert több hús marad nekem. De, ja, tehát, hogy különbözőek vagyunk igazából, de tényleg csak kívül vagyunk különbözőek belül. És hogyha azt nézzük, hogy mit mond a Biblia rólunk az emberről, akkor ugyanolyanok vagyunk. És az első mondatunk, egy tény, megállapítás az írás szerint, az ez, egy tény rólam, meg rólad, hogy bűnös vagyok, és szükségem van egy megváltóra. Bűnös vagyok, és szükségem van egy megváltóra. Tehát ilyen vagyok belül. Ez igaz mindannyiunkra igazából. Bárki vagy itt, igaz mindannyiunkra. Tényleg, bárhonnan jöttél, bármilyen a háttered, mindegy, hogy milyen ruhát hordasz, mindegy, hogy mennyi pénz van a bukszádban vagy a számládon. Ha van rajtad sapka, ha nincs rajtad sapka, ha füstszűrő szív, ha nem füstszűrőse szívsz, Tök mindegy, mindannyian bűnösök vagyunk, és szükségünk van egy megváltóra. Most tudom, lehet, hogy azt mondod erre, hogy hát Balukám, nem éppen a legjobb hírrel kezdted a mai üzenetet, mert milyen már ez, hogy egyből bűnösséggel rongyolsz a lelki világomba. Figyelj, én azt szeretném, hogy az üzenet végére, mire eljutunk a végére, akkor ez a mondat legyen a világ legjobb híre számodra. És ez meg lehet, hogy ez lesz a legjobb hír, amit hallottál eddig életedben. Úgyhogy arra kérnélek, azért hagytam ki a jegyzet tetején egy kis helyet, mert szeretnék tőletek kérni valamit. 1-10-ig osztályozzátok magatokat, méghozzá úgy, aszerint, hogy az 1, az azt jelenti, hogy nem vagyok biztos, mindjárt mondom, hogy miben, a 10 pedig azt jelenti, hogy abszolút biztos vagyok, teljesen biztos vagyok abban, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, hogy Isten előtt igaz emberként állok, és teljesen meg van bocsátva nekem. Oké? Tehát mennybe megyek, ha meghalok. Tehát 1-10-ig osztályozd magad. 1 az, hogy nem vagyok benne biztos, a 10 azt jelenti, hogy teljesen biztos vagyok benne. Csak osztályozd le magad. A bal felső sarokba. Tehát ne a lottónyerő számokat, amiket már 30 éve használsz, ne azt írd fel, hanem a bal felső sarkába jegyzeted neki, 1-10-ig, ahol az 1 azt jelenti, hogy nem vagyok biztos benne, hogy meg vannak bocsátva a bűneim, hogy Isten úgy elfogad, ahogy vagyok, hogy a mennybe megyek, miután meghalok. A 10 pedig azt jelenti, hogy biztos vagyok benne, hogy meg vannak bocsátva a bűneim, hogy igaz emberként állok Isten előtt, és a mennybe megyek, miután meghalok. Melyik vagy? Ha 2 között valahol, 5-ös az nem ér, jó? Az 5-ös az sosem ér ilyen 1-10-ig osztályozásban. Az 5-ös nem ér. Na. A célom egyébként a mai nappal az az, hogy mindannyian a 10-esnél legyetek. Akár ki is vagy, de a 10-esnél legyél. Ha esetleg azt úgy döntesz, hogy nem akarsz, vagy nem baj, akkor azt szeretném, hogy legalább tudjad, hogy hogyan kerülj a 10-eshez. Jó? Tehát lehet, hogy nem kerülsz oda a 10-eshez, mert nem akarsz, de legalább tudod, hogy hogyan kerülj a 10-eshez. Jó, úgyhogy igen, ilyen hátsó szándékeim vannak, mikor készülök üzenetekkel, ez van. Azt szeretném, ha mindannyian találkoznánk Jézussal. És hogyha itt vagyunk mindannyian, ez nem véletlen. Ha itt vagy, az nem véletlen, hogy itt vagy pont a mai napon. Hát a legjobb nap, amikor jöhettél, hogy erről haj. Úgyhogy 3 kérdésen fogunk végigmenni. 3 kérdésre kell őszintén válaszoljunk magunkban. Jó, tehát ez nem fogok itt feleltetni, meg kívni a táblához senkit. Nem. Tehát magunkba válaszoljunk ezekre a kérdésekre, és ezekről a kérdésekről fogok én egy kicsit beszélni. De ez egy kihívás lesz. Kihívás lesz mindenki számára. Ja, úgyhogy az első kérdésünk az már is ott van fönn. Ez az, hogy értem-e? Hogyha jegyzeted van, akkor csak írd oda, hogy értem-e? És mindjárt elmondom, hogy mit. A római levélből fogunk megnézni egyrészt. Pál apostol írta a római levelet a római gyülekezetnek 2000 évvel ezelőtt körülbelül. És ki fogjuk rakni a kivetítőre a verset, onnan fogjuk tudni nézni. Ha van bibliád, akkor nyisd ki ott. Ha nincs bibliád egyáltalán, akkor tudunk adni. Ingyen és bérmentve, majd az Isten tisztelet után. Úgyhogy kérdezek most valamit. És azt szeretném, hogyha őszintén válaszolnátok. Név nélkül természetesen csak fölteszed a kezedet. Senki nem. Jó? Az első kérdésem az ez, hogy hányan vagytok olyanok, akik születésétől kezdve, vagy óta, legalább egyszer vétkeztetek. Na, tehát születésétől fogva, Rolikám, hát hol a kezed? Tessék föltenni. Ez a 8 év is 8 év. Bőven tele volt. Aki, tehát legalább egyszer vétkeztél, születésétől fogva. Jó van, de most már átment. Tehát születésedtől fogva legalább egyszer vétkeztél. Bocsánat, én elfelejtettem föltenni a kezemet. Most másképp is fölteszem, hogy Hányan gondoljátok azt, hogy a mellettetek ülő vétkezett? Legalább egyszer. Igen. Jó, akkor a következő kérdésem az ez, hogy hányan vagytok olyanok, akik legalább tehát születésetektől fogva vagy óta 100-szor. De maga biztos, hogy mindenki. 100-szor. Hát én köztük vagyok. Bőven. Mai nap már levertem a 100-as lécet. Hát ez... De jó tudni, hogy egy rakás bűnössel vagyok egy teremben, akik közé én is tartozom. Na, úgyhogy, tehát mi is volt ez a mondat, hogy bűnös vagyok, és szükségem van egy megváltóra. Bűnös vagyok, és szükségem van egy megváltóra. És mindig gondolkodtam ezen, hogy minimum 100-szor, csak a kérdés miatt, tehát legalább 100-szor vétkeztünk azóta, hogy megszülettünk, de hogy honnan jön ez a bűn? Vagy tehát most azt tanultuk, vagy tehát tanultam a bűnt. És hát rájöttem, hogy nem. Nyilván a Biblia is tanítja, hogy nem. De nem tanuljuk a bűnt. Ezt nem lehet tanulni. Tehát ha van gyermeked, akkor tudod. Akkor tudod. Tehát nem tanítottad, hogy hazudjon, és megkérdezed másfél-két évesen, hogy van-e kaka, és lazán rávágja, hogy nem. És közben bűzlik. Bűzlik a gyerek. Tehát hazudik. Vagy hát hisztizik. Tehát, hogy amikor marhára nem érdekli, hogy éppen a szüleinek mire van szüksége, kettőt legalább nyugodtan lélegezni, a 10 másodperc nyugalmat kér. Nem. Tehát nyüglődnek, üvöltenek, ha kell valami. Éhes vagyok, betojtam, amikor már jutnak abba a korba, hogy már bevallják, betojtam, beteg vagyok, most segíts rajtam, te feküdj mellém, és akkor apa hol alszik? Pokrócon, ez volt 3 hete, befeküdt anya mellé a Luca, és ez volt. És akkor apa hol alszik? Hát a pokrócon. Mint a kutya. Nappaliban. Úgy megvertem. De hogy is. Na, úgyhogy... Tehát nem kell tanítani a gyerekeket. Nem kell tanítani, hogy önzően gondolkodjanak, és önzően viselkedjenek. És a Biblia is ezt mondja, hogy mindenki önző. Mindenki önző. Tehát mindenki, egytől egyik, nincs olyan ember, aki ne lenne önző. Tehát azt mondja, mindenki vétkezett. És itt van a római levélben, a 3. fejezet, 23. versében, azt mondja Pál, hogy hiszen minden ember vétkezett, de ne írjál be semmit, jó? Tehát hiszen, csak olvasom, hogy mi van. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Ne írjál még be semmit oda, jó? Tehát hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Na most, ki Istennek a dicsősége? Ki Istennek a dicsősége? A kérdésben már lehet tudni választ. Ez a minden vasárpiskolás tudja, amikor föltesznek egy kérdést, mit kell válaszolni rá? Jézus, vagy Biblia. Oké, tehát Jézus Krisztus Istennek a dicsősége. És azt mondja, hogy mindenki vétkezett, minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Jézus Krisztusban részesüljön. Na most a probléma legtöbbször az, hogy bűnösként azonosítsuk magunkat. Tehát, hogy bűnösként azonosítsuk magunkat. Mert az, hogy a másik bűnöse, köszönöm szépen, az, hogy a másik bűnöse, az nem probléma. Azt hamar elismerjük, nem, hogy a másik bűnös. Főleg, ha házas párokról van szó. Szóval akkor nagyon jól tudjuk, hogy a másik, az hibázik sokat. És mindig ő. Tehát mindig a másik a hibás. De én azt szeretném, ha most erre vonalra a jegyzetekben a saját neveteket írnátok. Hiszen a botár Balázs vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. De ne az én nevemet írjátok. Én a sajátomra odaírom, de a tiédre a saját nevedet. Okay. Hiszen Hampel Gábor vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Tehát írd be a saját neved. A lányka, a születési nevedet, így van, hétben a születési nevedet. Na, úgyhogy én azt mondom, hogy a bűn az egy nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. És nagyon, nagyon komolyan kell vegyük. Felemeltük a kezünket, amikor azt kérdeztem, hogy legalább egyszer vétkeztél-e. Ugye? Felemeltük. Sőt, amikor megkérdeztem, hogy 100, akkor is felemeltük. Most itt van egy kérdés. Ádám és Éva, az első emberpár. Mózes első könyvében olvashatunk róla, az első 3 fejezetben. A 3. fejezetben egyszer vétkeztek, igaz? Tehát hányszor vétkeztek? Egyszer. És elfordult Isten tőlük. Tehát egyszer vétkeztek, és Isten elfordult tőlük. Nem kellett 100-szor, elég volt egyszer. És Isten elfordult tőlük. És egy hihetetlen szakadék lett kettőjük között. Egy akkora szakadék, hogy nem lehetett áthidalni. Nem tudtak mit csinálni, ők sem. Nem tudtak mit csinálni. Tehát egy áthidalhatatlan szakadék lett Isten és az ember között, amiatt az egy vétek miatt. Oké? Tehát Isten komolyan veszi a bűnt. Isten komolyan veszi a bűnt. Nekünk is komolyan kell vegyük. És 100-szor vétkeztünk? Ajjaj, bajban vagyok. 100-szor. És hát nem 100-szor. Nem 100-szor. Ja, csak az úton ide a gyűlőben. Oké. Jó. Tehát, ha elég volt Évának egy, meg Ádámnak, akkor mi van velünk? Ja, tehát egy hihetetlen szakadék van az ember és Isten között. És a bűnnel mindig ez a problémánk, hogy elismerjük a bűnösségünket, hogy Isten számára a standard, amit meg kell ütnünk, az Jézus maga, Jézus személye. Tehát amikor egy mércéről van szó, hogy mennyire kéne nekünk jónak lenni, hogy ne legyen szakadék kettőnk között. Hát csak annyira, mennyire Jézus volt. Ha olyan vagy, mint Jézus, akkor elfogadlak. Hát ez kemény. Hát ezért mondom azt, hogy ez egy áthidalhatatlan szakadék. Isten és ember között. Tehát brutálisan mély, brutálisan messze van egymástól, nem tudsz hidat építeni, képtelenség. Képtelenség. És őhoz, és Jézushoz kell fölérünk. Csak akkor lehetünk elfogadottak Isten által, ha Jézus szintjét érjük el. Úgyhogy az ember elveszett. Totálisan elveszett. Totálisan elveszett. Tehát képtelen bármire is. Képtelen arra, hogy Istennek megfeleljen. És persze itt jön az, hogy de hát Balukám, hát én nem is vagyok annyira rossz ember. Én nem vagyok olyan rossz ember. Tehát én ismerek bűnösöket, jól ismerek bűnösöket, na én olyan nem vagyok. És sokszor ez a probléma, hogy a bűnösséget azt úgy mérjük, hogy a nálunknál bűnösebb embereket nézzük, és őhozzá hasonlítjuk magunkat. Oké, itt jön a probléma azzal, hogy mit jelent bűnösnek lenni, és elismerni, hogy én esetleg bűnös vagyok. Mert sok ember már megsértettem ezzel, hogy bűnös ember vagy, és én nem. Hát én nem olyan vagyok, mint XY, és akkor valakit felsorolt az életébe, aki tényleg brutális dolgokat tett az életében. De ez csak akkor állja meg a helyét, ha lefelé hasonlítunk. De pontosan ezért, amit mond ez a Róma 3.23 is, hogy Isten dicsősége az Jézus Krisztus. Tehát nem a nálamnál rosszabb bűnösökhöz hasonlítom magam, hogy én jobb vagyok, hanem őhozzá kell hasonlítsam. Őhozzá kell hasonlítsam magam. És őhozzá képest meg sehol nem vagyok. Abszolút sehol nem vagyok. Tehát semmi vagyok, egy piszok, vagy nem is tudom. Tehát semmi. Semmi. Tudod, milyen lenne az, hogyha ha oda menni Vajda Attilához, és akkor azt mondanád, hogy én jól tudok kenúzni. Jól tudok kenúzni. Vagy oda mennék Ricsihez, hogy én jól tudok tájboxolni. Akkor gyere, játszunk együtt. Igen, igen. Tehát, hogy nem, aki jó, és ahhoz mérve, a mi tudásunk az, az nagyon kevés. Az nagyon kevés, ez nudli. Úgyhogy én is így éltem, így csináltam a dolgaimat, lehet, hogy már meséltem is, hogy, hogy az általános iskolában volt még két hasonló testalkatú osztálytársam, kicsit nagyobbak voltak nálam, és 60 méteres futás, és mindig, minden évben velük futottam. Mert ellenük győztem. Az nem baj, hogy én az évfolyamból a 162. voltam, de nem a 163. és nem a 164. mert én legyőztem a Tamást is, meg a Balást is legyőztem. És örültem, mert a mi párharcunkban én voltam a győztes. Persze hátulról voltam a harmadik, de itt is a viszonyítás kérdése. Ugye, hogy mitől érzem jól magam? Hát a rosszabbhoz kell viszonyítsam magam, és akkor mindjárt jobban érzem magam. De Istennél, amikor arról van szó, hogy bűnös vagyok, vagy nem vagyok bűnös, ez az elv nem működik. Jézus a mérce. Jézushoz kell hasonlítsuk magunkat, ő hozzá kell felérnünk, és tudod, mi van? Mi van, ha most őszintén hozzá hasonlítom magam? Hát nagy bajban vagyok. Nagy bajban vagyok. De Balukám, hát én csináltam már pár jó dolgot, segítettem embereken, sőt, folyamatosan segítek, amit azt mondom, hogy hát persze, elhiszem meg mindent, tehát ez tök jó. Segítettél, adakoztál, kaját főztél, vittél neki kaját, gondoztad, befogadtál valakit. Tehát biztos vagyok benne, hogy sok jót tettünk, de akkor is. Tehát nincs olyan dolog, amit tehetnénk, ami rendbe rakna bennünket Isten előtt. Tehát nincs olyan dolog, amit tehetnénk, és nincs annyi, hogy abból a jó dologból, ha sokat csinálunk, akkor rendbe vagyunk Isten előtt. Tehát bűnös vagyok. Bűnös vagyok, el vagyok veszve. Egy hatalmas szakadék van Isten és köztem. El vagyok veszve. De hagyd mondjak egy igeverset, Ézsaiás 64-ből. Néhányan már tudjátok, hogy mi lesz ez. Csak azért, hogy Isten hogyan gondolkodik a mi jó cselekedeteinkről. Mi az ő véleménye a mi jó cselekedeteinkről. Hogyha nagyon vallásos a háttered, akkor meg fogsz sértődni ezen, de hát, most mit csináljak? Ez van. Mert igazából, hogyha ha a Bibliát szóról-szóra megfilmesítenénk, akkor minimum 18 karikásnak kéne lenni annak a filmnek. Mert annyi és olyan dolog van benne, ami miatt 18 karikás kell, hogy legyen. És tudom, hogy van a gyerekváltozata a Noénak, például Noé történetének, ahol az aranyos oroszlán, fiú oroszlán, meg az aranyos lány oroszlán, bekolbászol a bárkába, és beterelgetik őket, és olyan aranyosan két nyuszibe megy, meg és akkor meséled a gyereknek, hogy a Noé bárkája, így meg úgy meg az aranyos verziót. De igazából Noé bárkának a lényege mi volt? Hogy aki benn van a hajóban túléli, ez csak 8 ember és az állatok, és minden más ember meghal. Úgyhogy ha így mesélnéd el a gyereknek, lefekvéskor, ugye, hogy Flórácska, vagy Fruzsika, az a sok bácsi, meg az a sok néni azért halt meg, mert bűnösök voltak, és te hazudtál ma apának. Jó éjszakát, kedvesem! Oké, tehát Noé történet nem egy cuki történet, hanem Isten rengeteg embert megölt a bűneik miatt. Csak azt a nagy részét a könyv az kiadja a gyerekkönyvnek. Na, úgyhogy, úgyhogy egy ilyesmi rész, ez az Ézsaiás 64:6 is, kicsit gusztustalan. Azt mondja a hatodik vers, Ézsaiás, hát nincs ott? Akkor nincs ott, akkor jó, olvasom nektek. Annyira gusztustalan, hogy még ki se értem, de nem, egyébként nem lehet a szövegből, nem lehet még ezt kivenni. Azt mondja, mindannyian tisztátalanná lettünk, még jó tetteink is olyanok, tehát azt mondja, minden jót tettünk, tehát még jó tetteink is olyanok, mint a bemocskolt ruha, elhervadunk, mint őszi falevél, bűneink elsodornak, mint a szél. Tehát mindannyian tisztátalanná lettünk, tehát mindjárt vétkeztünk, még jó tetteink is olyanok, mint a bemocskolt ruha, tehát minden jót tettünk. Tehát amit mi jó tettnek gondolunk, amit mi jó tettként teszünk, azt mondja, ez olyan, mint a bemocskolt ruha, elhervadunk, mint őszi falevél, bűneink elsodornak, mint a szél. Oké, tehát én műszaki szakközépbe jártam, jártunk a hajógyárba dolgozni, hatalmas nagy félszoba méretű dízelmotorokon is dolgoztunk, hajógépész voltam, úgyhogy rengeteg esztergáltunk, mindent csináltunk, hogy gépműhelyben volt, olajos rongy. Az egyik legundorítóbb dolog, amikor megtörölközöl és koszosabb vagy, mint voltál. Főleg esztergás után, amikor ott még az emulzió is rajta van. És bemocskolt ruha. Ugye én sokáig azt hittem, hogy ez a, valami ilyesmi, ilyen nagyon koszos rongy. Ez a bemocskolt ruha, amiről itt beszél, ez hogyha megnézed, hogy mi az eredete ennek, akkor elárulom neked. Tehát véres rongy. Menstruációs véres rongy. Azt mondja itt, hogy az igaz cselekedeteink, ha modern kifejezéssel akarom használni ezt itt, akkor használt tampon. Istennek ez a véleménye a jó cselekedetekről. Számára olyanok, ami jó cselekedeteink, mint egy használt tampon. Tehát mit tudom én, tehát hogyha milyen lenne, hogyha meghívnak vendégségbe, szomszédba, és aztán amikor megérkezel, elkezdenek megdobálni véres tamponokkal. Nem, azt mondanád, hogy ezek nem jó emberek. Oké, de hajlamosak vagyunk ezt csinálni Istennel, amikor oda jövünk ő hozzá. Isten, hát én olvasom a Bibliámat. És akkor ilyenkor ez olyan, mintha dobnánk egy véres tampont Istennek. Hát Isten, én imádkozom. Túr még egy véres tampon Istennek. Hát Isten, járok rendszeresen gyülekezetbe. Túr még egy véres tampon Istennek. Hát én segítek itt, segítek ott, segítek ezen, segítek amazon. Véres, véres, véres tamponok repülnek Istenhez. Amikor azt gondoljuk, hogy ez számít. Akkor, amikor erről a szakadék áthidalásról van szó. Ugye, mert sokan azt mondják, hogy sok jó cselekedet kell, hogy áthidaljam ezt a szakadékot Isten és köztem. Sok jót kell tegyek másokkal, a helyes dolgokat kell tegyem, és akkor egyszer majd átérek Istenhez. És Istennek a véleménye ezekről a jó cselekedetekről ez. Használt tampon. Ja. És Isten azt mondja, hogy bocs, ezzel a verssel itt azt mondja, hogy nem érdekelnek a véres tamponjaitok. Vidd ki. Vidd ki az én tróntermemből, mert nem ide való. Az én tróntermemben nem a véres tamponok által fogsz bejönni. Nem a jó cselekedeteid által fogsz bejönni. Nem azért foglak téged beengedni, mert valami fantasztikus életet élsz, mert jót teszel és jól cselekszel. Nem azért. Úgyhogy mindannyian vétkeztünk. Oké? Okay? Tehát mindannyian vétkeztünk. Ez az első pontunk, ez az első kérdés, hogy érted-e ezt? Érted-e ezt, hogy mindannyian vétkeztünk, és akkora szakadék van köztünk, hogy nem lehet semmivel sem áthidalni, mert a legjobb és legtöbb, amit tehetünk is, csak bemocskolt ruha. De már nem akartam a használt tampont fölé. Elég, ha beszéltem róla. Oké? Okay, második kérdés. Megvannak bocsátva a bűneim? Megvannak bocsátva a bűneim? Régen, mielőtt még keresztény lettem volna, és feltették a kérdést, hogy keresztény vagyok-e. Hát egyik szempontból azt mondtam, hogy igen, mert meglettem keresztelve csecsemőként, meg jártam templomba is, ministráltam, meg mit tudom, én első áldozó voltam. De amikor úgy csavarták a kérdést, hogy akarom már keresztény életet, akkor azt mondtam, hogy igazából nem. Nem, mert én bulizni akarok, szeretném meginni a barátokkal egy pár pohár bort, szeretem jól érezni magam, szeretek táncolni a barátokkal, szeretnék szexuális életet élni. És aztán rájöttem, hogy ha valaki keresztény, az még nem zárja ki azt, hogy az ember ne érezze jól magát. És hogy ne éljen szexuális életet. Nyilván megvannak a keretei annak, de hogy aztán rájöttem, hogy Isten bővölködő életet akar adni nekünk. Tehát volt egy elképzelésem, hogy Isten mindenféle jó dologtól, vagy örömteli dologtól el akar szakítani bennünket, és ilyen mugorva, szerzetesként akar bennünket, hogy úgy éljünk. És aztán rájöttem, hogy dehogy is, hát Jézus is maga mondta, hogy bővölködő életet hoztam nektek. Bővölködő életet. Oké, de sokszor emberek azt gondolják rólunk, hogy mi csak a Pax TV-t nézzük, és csak ostyát eszünk, mit iszunk, és ja, tehát nem érezzük jól magunkat, nem csinálunk semmilyen élvezhető dolgot. De mondom, ezzel egy probléma van, a Biblia, ahogy Jézus azt mondta, hogy egy örömteli és bővölködő életet akarok neked adni, ahol megtapasztalod az életed minden területén a szabadságot. Úgyhogy átdefiniálódott számomra az, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Úgyhogy itt a kérdés, hogy kicsoda akkor a keresztény? Kicsoda a keresztény? Kicsoda a keresztény? Az, aki bízott Jézus Krisztusban, tehát az a keresztény, aki bízott Jézus Krisztusban, bízott a bűnei bocsánatára, oké? Tehát bízott Jézusban a bűnei bocsánatára, és alávetette az életét Jézusnak, hogy követni fogja. Ennyi. Kicsoda keresztény? Az, aki bízott Jézus Krisztusban a bűnei bocsánatára, és aláveti az életét neki, hogy követni fogja. Ennyi. Ez a keresztény. Ez a keresztény. De hát van egy csomó keresztény, aki képmutatóak. Persze, hogy vannak. Itt mindannyian azok vagyunk. Mindannyian képmutatóak vagyunk. Mindannyian. Nem azt mondom, hogy notóriusan, de azok vagyunk. Sok helyzetben képmutatóak vagyunk. Ja. Bűnös emberek vagyunk, még mindig. Az egy dolog, hogy bíztunk Jézusban, a bűneink bocsánatára, de mi mindig bűnös emberek vagyunk, nem tökéletesek. És a keresztények ugyanez. Tehát, hogy keresztény és nem keresztény között a különbség az ennyi, hogy az egyik bízott Jézusban, a másik meg nem bízott Jézusban. És ennyi. Mi keresztények a tőlünk tehető legtöbbet megtesszük, hogy kövessük Jézust napról napra, és megtegyük a következő lépésünket. Ez a vágyunk. De ugyanaz az alapanyag. Ugyanaz az alapanyag. Akár keresztény, akár nem keresztény valaki. Ja, úgyhogy Róma 3.23, csak visszatérve, figyelj, hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. És akkor így folytatódik. Figyelj, olvasom. És Istennek annyira elege lett mindenkiből, hogy kinyírta őket. Mindörökké, ámen. Így folytatódik? Nem. Nem így folytatódik. De legszívesebben egyébként az ember belseje nem igazságot kiárt, amikor igazságtalanság van. Tehát van bennünk egy ilyen igazságosztó rész, ahol, hogyha igazságtalanság ér bennünket, akkor bosszút kell álljunk. Meg kell büntetni azt, aki vétette ellenünk. Vagy nem mi, akkor valaki más. És akkor esetleg, mit tudom én, kitöri a lábát, akkor eszünkbe jut a 15 évvel ezelőtti dolog, amit vétett ellenünk, vagy jól megvan. Na most jól megkapta a magáét, Isten megfizetett neki. Na, tessék, és ráfogjuk Istenre, ugye? Tehát, hogy van bennünk valami, ami kiállt az igazságosságért, hogy a dolgok legyenek igazság, tehát minden legyen igazságos, tehát ha valaki megbánt, akkor ezért bűnhődjön is. Az illető nem véletlen az, hogy mennek ezek a sorozatok, ezek mennek a legjobban, hogy CSI, ugye, vagy CSI New York, vagy CSI Los Angeles, CSI Dorozsma, ja, tehát mindenféle CSI, meg tehát ahol a bűnözőt el kell kapni a bűnözőnek, el kell nyernie a méltó büntetését. Ez nem is jó film, ahol a rossz fiú nem kapja meg a büntét. Nem is nagyon csinálnak, mert ez nem lehet kassza siker. Ja, úgyhogy van bennünk egy ilyen, hogy tehát meg kell bűnhődnie. Muszáj, a másképp nem. És a 21. vers azt mondja, mert ugye tehát a 23. vers szerint tehát azt mondja, hogy mindenki vétkezett, hiával van Isten dicsőségének. Tehát ez azt jelenti, hogy ha vétkeztünk Isten ellen, akkor valakinek meg kell fizetnie érte. Valakinek muszáj megfizetni érte. Tehát vétkeztünk Isten ellen, tehát kell fizetni. Valakinek fizetnie kell. 24. vers. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Azt az embert, aki nem üti meg azt a mércét. Aki nem tud részesülni a bűne miatt Jézus Krisztusban. Azt az embert kegyelemből teszi maga számára elfogadhatóvá. És azt mondja, ez Isten ajándéka. Ugye az ajándékért nem szoktak fizetni. És nem is várnak fizetséget. Azt nyújtják, és az ajándék akkor lesz a tiéd, ha elfogadod. Tehát ha elveszed. Ha nem veszed el, akkor sincs baj, csak nem lesz a tiéd. Ennyi. Azt mondja, tehát ez Isten ajándéka, amelyet ha Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphatunk meg. Oké, tehát elveszettek vagyunk, nem ütjük meg a mércét, nem tudunk részesülni Jézus Krisztusban. Isten viszont kegyelemből, tehát ingyen, úgyhogy nem érdemeljük meg, de mégis elfogadhatóvá tesz. Hogyan? Mert valakinek fizetnie kell. Tehát olyan nincsen, hogy Isten jön az ő mennyei bankkártyára, és akkor ki van fizetve. Ennyi. Nem, valakinek azt a büntetést, amit én nekem kapni kellett volna, meg neked is, azt valakinek el kell szenvednie. És ez a második részenek a versnek, hogy az Isten ajándék, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphatunk meg. Tehát Jézus Krisztus által elvégzett megváltás, ez a fizetség. Nem nekem kell fizetni, hanem Jézus Krisztus fizetett helyettünk. Oké, tehát ezt mondja ez a vers. Tehát ott van a szakadék, és képtelenek vagyunk átjutni, és itt van ez az örömhír, hogy mi nem is tudunk átjutni, de Isten átjuttat minket oda. Isten juttat minket oda át. Mert ő viszont azt akarja, hogy mi ott legyünk. Ez az ő szíve vágya, hogy ott legyünk. Oké, és ezért küldte el Jézust, hogy halljon meg a kereszten helyettünk. Most Kolossé 2-ből fogunk megnézni egyrészt, mert itt valami nagyon fontos dolgot érthetünk meg a keresztről. Egyben biztosak lehetünk, miután elolvassuk ezt, hogy Isten, tehát nem azért volt a kereszt, hogy aztán valahol az lógjon a testünkön, tehát hogy jó kis ékszer legyen. Nem ez volt a lényege. Később a keresztények, vagy akár mindenki ékszerként hordozgassa ezt a szimbólumot. Nem, tehát a kereszt az egy abszolút szükséges dolog volt. Szükséges dolog volt. Meg kellett történnie, mert el voltunk választva Istentől. És a bűn bűnhődésért kiáltott. A bűnünk az bűnhődésért kiáltott. Ki kellett engesztelni Istent. Az ő haragját. Úgyhogy Kolossé 2.13, tehát Pál apostol írta ezt a levelet, a második bebörtönzéséből, akkor már ilyen veremben volt, tehát minden nedves volt, hideg volt, ez már nem sokkal a halál előtt volt, és onnan írta ezt, azt mondja, Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Oké, tehát ezt mondja, ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt. Most vagy halott voltál, tehát akik itt vagyunk, vagy halott voltál, vagy éppen halott vagy a bűneid miatt. Oké? Tehát azt mondja, szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. És akkor itt jön a lényeg, és ezt alá is húzhatjátok a Bibliátokban, vagy akárhol, hogy Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Tehát Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Tehát Krisztussal együtt nektek is új életet adott. Ki csoda? Ki adott nekünk új életet? Isten volt. Nekem kellett áthidalnom? Nem nekem. Én képtelen vagyok rá. Hanem Isten hidalta át. Isten építette a hidat. Mert egy halott nem tud építeni. Egy halott nem tud semmit csinálni. Mi a bűnünk miatt halottak voltunk. Tehát egy halott még hinni sem tud. Ezért mondja azt, hogy a hit, ami által bíztunk Istenben, az üdvösségünkért, még az is ajándék volt tőle. Egy halott semmire nem képes. És a bűneink miatt, akárha egy is, ugye, hiszen Ádám és Éva is egyszer vétkezett, és szellemileg halottak lettek, ugyanígy itt is azt mondja, hogy szellemileg halottak voltatok. De Krisztussal együtt nektek is új életet adott, ezt Isten adta. Miután megbocsátotta minden bűnünket. Most fölteszik általában a kérdést, hogy ilyenkor merül fel az, hogy a múltban jártam én Krisztussal, bíztam ő benne, alávetettem az életemet neki, de aztán letértem az útról. És nem követtem Jézust, eltávolodtam tőle. De most jönnék vissza. Akkor most újra meg kell térjek? Újra üdvözülnöm kéne, hogy újra meg kell térjek? De mit mondsz? Mennyi bűnt bocsátott meg? Minden bűnünket megbocsátotta. Oké, tehát amikor én szellemileg halott voltam a bűneim miatt, még régen, és átadtam az életemet neki, akkor azt mondta, hogy ő már akkor minden bűnemet megbocsátotta. A múltban lévő bűneimet, a jelenben, amiket elkövetek, és ő tudta azt, hogy milyen bűnöket fogok elkövetni a jövőben is. De ő így összegzi, hogy megbocsátotta minden bűnünket. Tehát, ha letértem az útról, és nem követtem már Jézust, de vissza akarok jönni ő hozzá, akkor nem kell újra megtérjek. Nincs újra megtérés. Csak bánd meg, fordulj el attól a dologtól, és gyerünk tovább Jézussal. De nem kell újra megtérni, mert ő már kifizette. Kifizette minden bűnömet. Hogyan fizetett? 14. vers, így folytatódik. 14. vers, tehát hogyan fizetett? Az adósság listánkat, amely azzal vádolt bennünket, hogy felsorolt az Isten törvény ellen elkövetett vétkeinket. Oké, Isten törvény ellen, ez a 10 parancsolat mondjuk. A 10 parancsolat. Nincsen ember, aki ne szegte volna meg mind a 10-et. Oké, tehát mindegyikünk vétkes abban, hogy a 10 parancsolat. Miért én nem öltem embert? Oké, de mit mond Jézus? Amikor az új szövetségben beszél a parancsolatokról. Azt mondja, régen, igen, azt írták, hogy ne ölj. Most én azt mondom, hogy ha már gyűlöltél, ha már gyűlölet volt a szívedbe valakinek, az olyan, mintha öltél volna. Tehát mindenképpen megszegtük. Mindenképpen, mindannyian megszegtük Istennek a törvényét. És azt mondja, tehát adósságlistánkat, amely azzal vádolt, hogy felsorolt az Isten törvény ellen elkövetett vétként. Tehát volt egy lista, kinek hosszabb, kinek rövidebb, kinek volt egy szekrényi mappája, valakinek csak valakinek csak kisebb szekrényi, de ott vannak felsorolva. De azt mondja, hogy hogyan bántál vele? Oda szegezte a keresztre. Ezeket a vétkeket oda szegezte a keresztre. Ott a kereszten Jézussal együtt eltűnt. Meghalt. Oké? És ezáltal azt végleg eltörölte. Eltűnt. Oké? Tehát az összes bűnömet, amivel megszegtem Isten törvényét, ott volt, mappákba. 20 terabájt. Oké, mert most már nem szekrényről beszélünk, hanem adatokról beszélünk manapság. Tehát rengeteg. Tehát minden ember egy szervernyi adattal rendelkezik. És azt mondja, hogy a vétkeinket, ezeket mind odaszegezte a keresztre. És ezáltal azt végleg eltörölte. Tehát hogyan tette? Hogyan fizette ki Isten? Tehát nem én a véres tamponjaimmal, aki amit mond Ézsaiásban, a bemocskolt ruha, nem én a jó cselekedeteimmel fizetek, hanem ő eltörölte a vétkeimet. Azzal, hogy a keresztre szegezte. Oké, tehát Jézus oda lett szegezve a kereszthez, a bűneink ki lettek fizetve. És 15. vers, azt mondja, ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadal menetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a fogjait. Tehát elbánt a vétkeinkkel, a bűnünkkel, egyszer és mindenkorra, múlt, jelen, jövő, és még a szellemi hatalmakat is legyőzte. Akik azon ügyködnek, hogy a napi hülyeségeinket az orruk alá dörgüljék. És azt mondják, hogy látod, megcsináltad ezt. Így és így élsz, Isten nem szeret téged. Így és így élsz. A Gyüli most már ferdén néz rád. Ezt csináltad, vagy ezt gondoltad. Látod, azért néznek úgy rád, mert ők tudják, mert röntgen szemeik vannak a gyülekezetben. Minden tudnak, hogy mit csinálsz. Be vagy kamerázva. Isten jelent nekik. Az imaharcosoknak Isten jelent, hogy milyen bűnben élsz. És nem mersz eljönni, és nem mersz semmit csinálni, és nem mersz, csak elbújsz. Ezek a szellemi hatalmak. Az ördög és az ő démoni seregei. És azt mondja, hogy ők is, velük is. Szellemvilág fejedelmét, uralkodóit, Krisztus közreműködésén megfosztotta a hatalmuktól. És diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér fogjait. Oké, tehát visszamegyünk megint időbe. Ádám és Éva vétkeztek. Valakinek fizetnie kell ezért a bűnért. Tehát valakinek fizetnie kellett érte. Mi történt? Egy állatot kellett megölni. Egy cuki kis állatkát. Teológusok azt mondják, hogy ez a cuki kis állatkát valószínűleg egy bárány volt, mert nem tudjuk a Bibliából, hogy mi lehetett. Csak azt látjuk, hogy van bűntudatuk, van szégyenérzetük, és elkezdik takargatni magukat mindenféle falevéllel, amik egy-két nap alatt elhervadnak, aztán sem nem ápol, sem nem eltakar, tehát semmit nem ér. Ez az emberi megoldás, amikor az ember próbálja áthidalni a szakadékot, nem működik. És aztán Isten azt mondja nekik, hogy meg kell öljetek egy állatot, a vérét kell öntsátok, nyúzzátok meg, és az ő bundájával takarjátok el azt, amit szégyeltek. És ez Jézus Krisztusnak az előképe. Rögtön a harmadik fejezetében a Bibliában ott van, hogy egy... És azért mondom, teológusok azt mondják, hogy ez egy fiatal, hibátlan, szeplőtelen bárány volt, amit meg kellett ölniük. És János evangéliumában, a harmadik fejezetben, 4000 évvel később Jézus megjelent, és amikor elkezdte a szolgálatát, és keresztelő János meglátta őt, hogy jön, Mit mondott? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Aki 4000 évvel előtte ott volt egy bárányka, aki eltakarta a vétküket, meg kellett ölni, vérét kellett ontani, és 2000 évvel később, vagy 4000 évvel később Jézus volt az az Isten báránya, akit meg kellett ölni a kereszten, vérét kellett ontani, ő volt az a hibátlan, ő volt az a szeplőtelen, ő volt az a bűntelen áldozat, akit meg kellett ölni, ahhoz, hogy a mi bűneink el legyenek törölve, és be legyen takarva. Oké? Úgyhogy jövök Istenhez, és ő kifizeti helyettem. Jövök Istenhez, és ő kifizeti helyetted. És szó szerint ő kapja meg a méltó büntetést a bűneinkért. Tehát a bűn bűnhődik, de nem rajtunk, hanem ő rajta. Tehát ő kapta meg, Jézus kapta meg helyettem. Úgyhogy csak fontos, hogy megértsük, hogy a keresztény az nem az a keresztény, aki elmond egy valami megtériumát, és akkor hopp, valami hókusz-pókusz, csiribiri megtörténik, és akkor mindenkit erőltetnünk kell, hogy mondják el azt a megtériumát, és akkor minden rendben lesz. Nem. Tehát a keresztény az úgy lesz valaki keresztény, hogy felismeri ezt a tényt, hogy megérti, hogy én bűnös vagyok, hogy Isten oda át van, én meg itt vagyok. És ez a szakadék a bűn miatt van. És én képtelen vagyok oda átmenni a jó cselekedetek által. Nem tudok semmit építeni Isten és közöttem. Semmit. Egyedül Jézus volt az, aki meghalt a kereszten, és bűnhődött helyettem, és ezáltal átmehetek, hogyha ezt elfogadom. És ez kell ahhoz, hogy valaki keresztény legyen, hogy ezt felfogja. Hogy el vagyok választva, de Jézus Krisztusban minden bűnöm mellett törölve, ő megbocsátotta az összes bűnömet. Múlt, jelen, jövő, úgyhogy mehetek ő hozzá. És követem őt. Hát ezt jelenti bízni benne, hogy rá tudom bízni az életem. És követem őt. Amennyire tudom. Ez egy életre szóló folyamat. Ezt hívják úgy, hogy megszentelődés, de már nem akarlak ezzel a kifejezéssel most megijeszteni benneteket, mert egy másik történet, de ezt úgy hívják, hogy megszentelődés, hogy egyre több területen lesz ő ura az életemnek. Provokálja a helyzeteket, provokálja az életszituációkat az életemben, ahol döntéseket kell hoznom, hogy most, aha, uram, úgy veszem észre, hogy ezt elővetted. Akkor most itt valószínűleg azért vetted elő, hogy döntést hozzak, megyek a saját fejem után ezen a területen, vagy teszem azt, amit te mondasz. És ez a megszentelődés folyamata, hogy amint aztán én őrá bízom azt a területet, és ő be tudja tenni a lábát oda, ő meg is fogja erősíteni, és bizonyságot is fog adni, hogy jól tettem, és meg fogja tisztelni a döntésemet, és meg fogja áldani a döntésemet. És ez a terület, az az ő uralma alá került. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz ez megpróbálva, hogy nem növekedhetek azon a területen, de az első és legfontosabb lépés megtettem. De ez a megszentelődés, ez más, ez nem a megtérés. Megszentelődés folyamata az, hogy ő birtokba vegye az összes területét az életemnek, ez akkor indul el, amikor ő egyáltalán bekerülhet az életembe. És ez úgy történik, hogy én el vagyok választva Istentől, és nem tudok átmenni oda, de látom azt, hogy Isten kifizette helyettem a büntetést, úgyhogy bízni fogok ő benne, és elfogadom ezt a bűnbocsánatot. Úgyhogy azt mondom a szívemben, hogy itt van az életem Jézus. A tiéd az életem Jézus. Követni foglak a tőlem tehető legjobban. Oké? Úgyhogy nem egy vallási rendszerben bízunk, hanem Jézus Krisztusban. Oké? Tehát Jézus nem azért halt meg, hogy csak az egyik út lehessen a mennyben. Azért adta az életét, mert hogy ő az egyetlen út. Nem? Hát, hogyha lenne több út, akkor miért halt volna meg Isten? Miért vált volna Isten emberré, és mondott le volna egy csomó isteni tulajdonságáról, ha lett volna más út. Akkor azt mondták, jó, akkor meghagyom Buddhának, vagy meghagyom Mohamednek, vagy meghagyom annak a Kovács Józsinak, a mormonéknak, a Joseph Smithnek, meg a többieknek, hát hagyj. Nem. Hát azért adta az életét, azért tette bele az egész életét Istennek a fia, mert ez az egyetlen egy út. Ez az egyetlen egy út. Így juthatunk el Istenhez. Rajta keresztül. Úgyhogy értem azt, hogy bűnös vagyok, és tudom azt, hogy a bűneim meg vannak-e bocsátva. Oké? Ez két nagyon fontos kérdés, amire válaszolnom kell. Mert a kérdés az nem ez, hogy meg vagyok-e keresztelve. Vagy első áldozó voltam-e, vagy a nagymamám járt a templomba, vagy gyóntam-e már a papnak, vagy mit tudom én, vagy ijeszgettek engem a vasárnapi iskolába a pokollal, és akkor félelmembe gyerekként elmondtam a megtérimát. Nem ez a kérdés. A kérdés az az, hogy mikor jöttél arra rá, hogy reménytelen el vagy veszve? Mikor jöttél arra? És mikor jöttél rá arra, hogy Jézus az, aki a bűneidet megbocsátja? És el kell fogadd ezt a bocsánatot. Okay? És a harmadik kérdés, hogy biztos vagyok benne? Biztos vagyok benne? Biztos vagyok benne? Van néhány dátum, amiben egészen biztos vagyok, sosem fogom elfelejteni. Ez a 2003, november 13. 2006. november 26. 2012. április 4-e. Ez három olyan dátum, amit soha nem fogok elfelejteni. Ők a lányaimnak a születésnapja. Aztán emlékszem Satzper kb., hogy mikor jegyeztem el a virágot. 1998. december, azt hiszem 18-a volt. Vicces a sztori, azt most nem mondom el. Akkor megkértem a kezét. Aztán emlékszem... Azt hiszem, emlékszem arra, mikor házasodtunk meg. 1999. május 29. Még a saját születésnapomra is emlékszem. Bár ez a legkönnyebb. Jó nekem, mi? Na, tehát vannak dátumok, amik tehát, tudod, főleg a lányom születése. És rájöttem, hogy hazudtak nekem. Hazudtak nekem. Mert azt mondták, hogy a legcsodálatosabb dolog, amit láthatsz. Bemondtam mind a háromnak a szülésén. A legcsodálatosabb dolog, amit láthatsz. És amikor kezembe kaptam, mindegy, hogy melyik volt, ránéztem virágra, hogy te, most szülted meg itt. Hogy néznek ki? Mert cukik, nagyon aranyosak, de nem szépek. Vagyis hát, hogy nem úgy szépek, de hihetetlen boldogság volt, meg öröm. Tehát emlékezetes napok voltak, az biztos. És ha megkérdezem őket, jó, hát Lucán kívül, de tudják, hogy mikor van a születésnapjuk. Tehát még ez is rendben van. És tudom, akkor megkérdezik azt, hogy de Balú, mikor lettél keresztény? És akkor többféle lehet válaszolni. Hát, nem tudom, én úgy mindig is keresztény voltam. Van, aki ezt a választ adja, amikor megkérdezik, hogy mikor lettél keresztény? Hát, én mindig is keresztény voltam. De nem. Ilyen nincs. Nincs, mert bűnösként születtünk, elveszve születtünk, és kell legyen egy pont, amiről az előbb beszéltünk. Amiről az előbb beszéltünk, hogy felismerjük, hogy elveszett vagyok, és el vagyok választva Istentől. Tehát nem születhettem keresztényként. Vagy ha azt mondom, hogy hát igazából nem is tudom, hogy mikor, akkor valószínű, hogy nem is volt olyan pont még az életemben, amikor felismertem volna, hogy el vagyok választva Istentől. Áthidalhatatlan. Lehet, hogy neveltetésem volt valamiféle, tehát istentudatos, de lehet, hogy nem jött el ez a pont még. És ez fontos, mert következő feladat, azért van ott még hely ott fönt, mert írjátok oda föl a születésnapotokat. Oda fölülre a jegyzetetekre. A születésnapot. Mikor születtél? Év, hónap, nap. Ha az évet nem szívesen látod, akkor csak hónap és nap, jó? Lehet, hogy valaki már... Nem akarok hirtelen depis lenni. Jó, akkor a következő feladat pedig az, hogy írd oda a szellemi születésnapodat. Mikor születtél újjá? Írjátok oda, hogy mikor születtél újjá. Mikor volt az, amikor... És lehet, hogy egyébként itt nincs meg az, hogy hónap és nap. Nekem sincs meg a dátum. De tudom, hogy 97. május végén volt. Sokszor elmeséltem már nektek a sztorit. Illuminált állapotban voltam. Bicepszeztünk sokat a fiúkkal az éjszaka. És akkor már Istenben hittem, de nem adtam még át az életemet neki. És akkor hajnalba jöttünk haza valami buliról, és az öcsémmel összeverekedtem, a haverok szedtek szét minket, és akkor mondtam azt, hogy na, itt ennek vége. Bementünk a lakásba, mert ez az ajtó előtt történt, bementünk a lakásba, ott voltak a haverjai, mindenki, és na, itt ennek vége, Jézus, tiéd az életem. És akkor ott a szemük láttára, a fülük hallatára. Imádkoztam. És hát ezt mondtam. És emlékszem arra, hogy ott változott meg az életem. Onnantól kezdve ugyanúgy mentem a haverokkal, csak nem passzoltam be a képbe. Mentem ugyanúgy a következő napokba bulizni, a házi bulikba, vagy a diszkokba, meg volt a program mindig, és egyszerűen nem fértem bele. Tehát nem ment le egy korcs a torkomon, és az volt bennem, hogy hát itt mit keresek, ez már nem az én helyem. Tehát tudom, hogy akkor, 97. május végén, nem tudom melyik nap pontosan, de akkor azt mondtam Jézusnak, hogy na most tiéd az életem. Tiéd az életem. És akkor elfogadtam. És akkor átkerültem ezen a szakadékon. Oké, tehát lehet, hogy nincs meg a pontos dátum, de emlékezned kell egy eseményre. Emlékezned kell, hogy valamikor ez megtörtént. Valamikor ez megtörtént. És elmondom nektek, hogy miért fontos. És én nem ijeszgetni akarlak benneteket, meg nem elbizonytalanítani, de fontos. Mert Máté 7-ben is el fogjuk olvasni ezt a részt. A 21. verstől a hegyi beszéd végén említ valamit Jézus. És ezt komolyan kell vegyük. Komolyan kell vegyük. Azt mondja, nem mindenki fog bemenni Isten királyságába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Oké, tehát azt mondja itt, hogy vannak olyanok a gyülekezetben, akik a gyülekezetben bent vannak, de Isten királyságában nincsenek bent. És azt mondja, csak az megy be, aki megteszi, amit mennyei atyám akar. Na, mit akar a mennyei atya? Elmondom tizedszerre is. A mennyei atya azt akarja, hogy értsem meg, hogy totálisan el vagyok veszve. Van egy szakadék. Isten ott van, én itt vagyok, és az én jó tetteim által nem tudok átjutni. És a mennyei atya azt akarja, hogy ezt értsem meg, és fogadjam el az ő bűnbocsánatát. Tehát, hogy ő kifizette helyettem a büntetést. Hogyan fizette ki? A kereszten. És hogy fogadjam ezt el. Hogy higgyek ebben. Ez mondja, csak az megy be, aki megteszi, amit mennyei atyám akar, ezt akarja. Tehát, hogy vessük alá az életünket ő neki. 22. vers. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztük ki a gonosz szellemeket, nem a te nevedben tettünk csodát. Mit csinálnak ezek az emberek, akik ott kérlelnek? Használt tampon. Uram, hát nem. Hát mennyi minden jót csináltam. Hát mennyi mindent, ugye? Hogy hát ezt is tettem, azt is tettem, amazt is tettem. Hű, de jó gyerek vagyok. Azt a mindenit. Annyira jó ember vagyok. Hát adakozok, részt veszek. Mindent csinálok, amit kell. Ami a nagykönyvben meg van írva, oké? És azt mondja Jézus, így folytatja 23. versben, ez fog történni velük. Akkor világosan megmondom nekik, semmi közötök hozzám, sohasem ismertelek titeket. Menjetek előlem, ti törvényszegők. Oké, mert ők még mindig ezen az oldalon voltak. Mert aki törvényszegő, annak nem lett felszegezve a fára az az adós levél, amit olvastunk a Kolossi levélben. Neki még megvan. Aki odaállt van, neki meg az egész levél el lett, meg lett semmisítve. És ezért fontos, hogy tudjam, hogy mikor. Hogy mikor volt. Mikor volt. Tehát mikor volt. Lehet, hogy most jött el az ideje neked. Ja. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Lehet, hogy azért nem írtál dátumot arra a papírra a megtéréseddel kapcsolatban, mert másban bízol, nem Jézusban. És valami más vallásos rendszerben. Aztán lehet azért írtál dátumot, mert nem akartál beégni a melletted ülő előtt, hogy nem érsz semmit. Vagy azért nem, mert nem emlékszel. Nem emlékszel olyan napra, amikor rájöttél volna arra, hogy totál elveszett vagy. Totál elveszett vagy, és szükséged van egy megváltóra. Úgyhogy most itt az alkalom, hogy azt mondd, hogy Jézus, bízok benned. És tiéd az életem. Atyám, imádkozom azért, hogy munkálkodj most a szívekben ellenállhatatlanul. Hogy ne tudjon neked senki ellenállni itt ebben a teremben. És hogy senki ne értsen félre téged. Azok, akik tízest írtak még az üzenet elején a papírra. Halleluja. Imádkozz, kérlek. Imádkozz most pár percig. Ha kevesebbet írtál, akkor lehet, hogy nem ismered Isten kegyelmét. Lehet, hogy találkoztál már vele, találkoztál a Jézussal, de letértél az útról, akkor csak tudd, hogy nem kell újra megtérned. Csak bánd meg, és menj tovább. A helyes úton, természetesen. Aztán vannak néhányan, akik tudják, hogy szükségük van Jézus. Tudjátok nagyon jól, hogy még nem adtátok oda az életeteket neki. És ha nem tetted még, akkor tedd meg most. Bízd rá az életedet. Bízz Istenben a bűneidet illetően. Mondd azt belül, hogy drága Jézus, szükségem van rád. Tudom, hogy bűnös vagyok. Tudom, hogy egy hatalmas szakadék van az Atya és köztem. És köszönöm, hogy te felmentél a keresztre. Értem. És eltörölted a bűneimet. Minden bűnömet. És köszönöm, hogy feltámadtál a sírból. Itt van az életem. Vedd a kezedbe. Gyere be az életembe. Tiéd vagyok. Mutasd meg, Uram, hogy hogyan éljek. És hogyha meghoztad ezt a döntésedet, akkor arra kérlek, hogy arra a részre, ahová írtad a dátumot, meg a számot, írd fel a neved. Írd majd fel a neved. És aztán tépd le, és majd dobd bele a kosárba, amit majd körbe megy az utolsó dal alatt. Ha most rábíztad az életedet Jézusra, életedben először, nem kell többször, egyszer elég, akkor kérlek, írd rá a nevedet arra a papírra, és dobd be a kosárba majd, ami körbe megy a dal alatt. Uram, imádkozom ezekért az emberekért. Köszönöm azt, hogy újra és újra hozol közénk olyanokat, akik hallhatják az evangéliumot, akik távol vannak tőled, és úgy döntenek, hogy közelvalókká akarnak lenni. Csak kérünk, használd ezeket az üzeneteket az épülésünkre, a bátorításunkra és megtérésre. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy használsz minket gyülekezetként. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik üldöztetést szenvednek Irakban és Szíriában, akiknek a gyerekeit éppen lefejezik és kivégzik, csak azért, mert keresztények, és nem akarnak áttérni a muzulmán hitre. Hogy áttérnek, és aztán akkor is megölik. Uram, adj nekik védelmet, természet feletti védelmet. Add, hogy elromoljanak azoknak a katonáknak a fegyverei, add, hogy ezek a családok láthatatlanná váljanak, hogy ne vegyék észre őket, hogy el tudjanak menekülni. És gondoskodj róluk, Urunk, ezekben a szörnyű helyzetekben, élelemről, vízről, menedékhelyről. Bízunk benned, Urunk. Jézus nevében. Amen.